Áldott mennyi édesatyánk, köszönetet, hálát adunk te néked azért, hogy lehetővé tetted, hogy ezen a délutánon is itt lehetünk a te házadban. Kívánságos kegyelem ez számunkra, segíts, hogy tudjuk értékelni minden egyes alkalmat, amikor eljöhetünk tanálkozni te veled, szembesülni a te drága ígéddel. Kérünk alázattal, hogy áld meg drága ígédet. Szenteld meg a szívünkben, életünkben. Áld meg, Uram, mindazokat, akik ezen a délutánon valamilyen formában szolgálnak a te nevedben. Kérünk tégedet, hogy töltsd be drága lelkednek erejével, hatalmával, bölcsességével, hogy mindent, amit szólunk, neved dicsőségére tegyük. Kérünk tégedet, hogy őrizd meg minden zavaró körülményektől, és segíts, hogy igazán eljusson a te drága ígéd az, és üzeneted minden egyes szívhez, lélekhez. Köszönjük, Uram, hogy meghallgatsz, megteszed kérésünket. Amen.
Amen.
Énekeljünk.
Isten tiszteletünk alkalmára kijelölt ígét fogjuk felolvasni, amelyet írva találunk a Királyok első könyvének a 18. részében. Keressük meg a Jóisten igét. Királyok első könyve 18. részének a 41-es versen fogjuk kezdeni az olvasást, a rész végéig. Akkor mondta Illés Akábnak: eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zugása halszik. S felment Akáb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, és leborul a földre. És az ő orcáját az ő két térde közé tevé, és mondta az ő szolgájának: menj fel és nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta: nincsen semmi. És mondta Illés: menj vissza 7-szer. És lőn hetedúttal, mondta a szolga: íme egy kis felhőske, mint egy embernek a tenyere, jöjj fel a tengerből. Akkor mondta: menj fel, mondd meg Akábnak, fogd be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. És lőn azon közben, hogy besötétedett az ég a felegektől, és a széltől, és nagy eső lett, Akáb pedig szekére ült, és elment Jezreelbe. És lőn az Úr keze Illésen, és felövezzén az ő derekát, még Akáb előtt futott el Jezreel felé. Amen.
Amen.
Imádkozunk.
Hálát adunk, Urunk, e délutáni alkalomért, amikor ismét elcsendesedhetünk szent igét körül. Köszönjük a kegyelmet, a lehetőséget, az életet. Köszönjük, hogy ma is ugyanaz az Isten vagy, mint Illés idejében, és ma is kívánsz megáldani bennünket természetfeletti módon, csodálatosan. Kérünk, hogy adj nekünk élő igét és tanítást ebből az felolvasott szakaszból. Áld meg a mi alkalmunkat. Add, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Taníts bennünket imádkozni. Áldjál meg minden lelket, akik eljöttünk, szükségünk szerint, és dicsőítsd meg nevedet közöttünk. Amen.
Gyülekezet helyet foglal, és az énekkar szolgálatát kéri.
Ha Isten csak napsugarat ürene, eső nem jönne a mezőkre.
A délutánra kijelölt ige résznek a címe az, hogy várj az Úrra. Úgy elgondolkoztam, hogy mennyi bajunk és problémánk van nekünk, amiatt, hogy nem tudunk sokszor várni. Nincs türelmünk. Szeretünk mindent gyorsan, hamar megoldani, ha sor van, ha csak lehet előre menni, mert én sietek, mert dolgom van. És ez jellemző az emberekre, én észrevettem, hogy még ránk is jellemző. Az életben sok helyen tanálkoztunk, és ez meglátszik, még a beszédünk is sokszor elárulja, és elmondjuk, hogy hát most sietnék, és nincs türelmem. Nincs időm várni. Mindig sietünk. És ebből is a földi életben lehetnek problémák. De mennyivel inkább probléma az, hogy nincs időnk, sietünk, nincs időnk az Úrra várni, az Úr kijelentéseire. Nincs időnk Bibliát olvasni, nincs időnk imádkozni, és sok minden olyan dologra, amitvel talán az Úr megbíz bennünket, hogy ezt meg kellene tenni, de sokszor azt mondjuk, nincs időnk. Nincs időnk meghallgatni az Urat. Elmondjuk talán reggel az imát, és megyünk gyorsan tovább, mert vár a kötelesség. És ezt észrevettem sokszor mállom is. Pedig már azt mondják a testvérek, hát a nyugdíjasoknak van idejük. És lehet, hogy így kell legyen, de úgy, ahogy beszélgetünk egymással, sokszor az jön ki, hogy még sokszor a nyugdíjas többet dolgozik. mint egyik másik testvér, valamilyen ok miatt. Én ebből azt szeretném megtanulni, hogy ma délután, hogy adjon az Úr több türelmet, több békességet a szívemben. A közmondás is azt mondja, hogy a türelem rózsát terem. És ez valamilyenképpen nagyon igaz is. Ha van türelmünk meghallgatni az Urat, nagyon sok áldásban van részünk. Ha türelmetlenek vagyunk, akkor lehet, hogy sokszor olyan dolgokat teszünk, amit nem kellene. Mózesről azt írja az ige, hogy szelíd, türelmes, legszelidebb ember volt. És mégis, amikor kezdte, mondjam úgy, ahogy most szokták mondani, a karrierjeit, mint fiatal ember, nem volt elég türelmes. Látta az igazságtalanságot, és igazságot teremtett. Leütötte az egyiptomit, és cselekedett. Hirtelen, meggondolatlanul. Nem kérdezte meg az Urat, hogy vajon ez jó lesz így? Igazságos? Kell én ezt tegyek? És mi is járhatunk így, hogy teszünk dolgokat hirtelen, meggondolatlanul, és aztán problémánk van belőle. Én szeretném megtanulni ezen a délutánon, hogy az Úr adjon több türelmet, több békességet, arra nézve, hogy tudjam meghallani mindig, várjak, és halljam meg az ő hangját, azt, amit mond, és aszerint tudjak cselekedni. Amen. Segítsen az Úr mindannyiunkat erre. A zénekar szolgálatát hallgatjuk meg, és azt követően szolgálni fognak Hásfalvi István és Dénes Zita.
Megtapasztalásáról szeretnék szolgálni. Elsőben az Efezusi levél, második rész, 8. verséből idézném. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ez a vers, amelyet felolvasok, nagyon szépen mutatja be a kegyelem megtapasztalását. olyannyira, hogy saját szavaimmal nem tudtam volna ilyen szépen elmondani, és ezért választottam ezt. Nagyon megdöbbentem, amikor találtam keresztény költőnek a versét, Reményik Sándor Kegyelem című verséről van szó. Tehát a kegyelem nem önmegváltás, útján kerül az ember birtokába, hanem a bűnbánat folyamán, ingyen, felülről, Istentől. Én magam is, ahogy a vers nagyon szépen előadja, nehéz dolgokon mentem keresztül. Szinte követeltem Istentől. De közben éreztem még a pokol dübörgését is. Tehát félelmetes éjszakáim voltak, és sokat szenvedtem, amíg eljutottam, hogy megtapasztaljam, és megnyugodjak, és örömöm legyen, békességem, és a többi. Tehát jön a vers. Gondolom nem csak én vagyok ezzel így, mert biztos, hogy a gyülekezetből sokan nagyobb megrázkodtatások útján tapasztalták meg. Reményi Sándor, kegyelem. Először sírsz, aztán átkozogsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadék maradék erődet. Akarsz, eget ostromló akarattal. És a lehetetlenség konnok falán zúzod véresre koponyát. Aztán elalélsz, és ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompán kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincs menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mert nem tárul ki átokra immáron erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég. Egy pici csillag sétál szembe veled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe húl. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Ámen.
Tettel köszöntöm a gyülekezetet. Jó látni az ismerős arcokat, és újból találkozni. Hát 8 év után először vagyok itthon, és olyan nehéz könnyek nélkül beszélni most, mert úgy visszaemlékszem arra, hogy ebben az udvarban nőttem fel, és itt tanítottak meg a hitre, itt tanítottak meg a Jézus Krisztus útjára, és tényleg, ha valami érték volt az életemben, akkor ez volt, én itt nyertem ezeket a dolgokat. Most, hogy elkerültünk Amerikába, Los Angelesbe, a 8 év alatt tapasztaltuk Isten gondviselését az életünkön, de azt, ami itthon volt, és tehát azokat a szellemi értékeket ott már mi nem találhatjuk meg. Ennek ellenére az Úr tehát bizonyította, hogy a karján hordoz, és segít minket a problémáinkban, és ugye egy ilyen nagy változással az ember nagyon sokat tanul, és nagyon sok mindenre rájön. Most egy olyan verset fogok felolvasni, ami arról szól, hogy az életemnek egy nagy problémája oldódott ott meg, és megpróbálom elmondani röviden, hogy ez hogy történt. Tehát megpróbáltam letenni a kocsivizsgát Los Angelesben, ebben a nagyon forgalmas amerikai városban. Az egyik legforgalmasabb amerikai város, amelyet keresztül szelnek, keresztül kasul szelnek az autósztrádák, és ezen kell kocsit vezetni. És én nagyon féltem, és többször próbálkoztam, és sehogy se tudtam legyőzni a félelmemet. És amikor már elhúztak három vizsgán is, akkor végre oktatót fogadtam, hogy hát segítsen átmenni a vizsgán. És kiderült, hogy ez egy koreai pásztor, aki tanulmányos véget van Los Angelesben, és ő evel keresi a kenyerét. És akkor sokat beszélgettünk, és mondtam neki, hogy nekem ez a dolog olyan rettenetes nagy akadály az életemben, sehogy se tudok keresztül menni rajta, és mondtam, hogy imádkozzon ő is, hogy végre tudja megtanulni kocsit vezetni, és hogy engedjenek át a vizsgán. És ő is imádkozott, meg én is, egy néhány nap alatt, amíg foglalkozott velem, és akkor kezdte mondani, hogy most már annyira szépen haladsz. Mondta azt is, hogy a te korodbelieket, azt mondja, én nem vagyok képes levizsgáztatni. Nem tudnak megtanulni már ebben a korban kocsit vezetni, ebben a városban. És akkor ő is egyszer csak kezdett csodálkozni, hogy egyre jobban és jobban és jobban megy. És a vizsga előtt azt mondja, na most már ott vagy a csúcsponton, most már biztos, hogy át fognak engedni, és a vizsganapján is azt mondta, hogy figyelj ide, ma, ha nem félsz, akkor ma téged átengednek. És hát ez így is történt. De az előtte való napon egyszer csak megakadt a szemem egy igeversen, és ez a Márk 11:23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és vesd magadat a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg lesz, amit mond. És akkor hirtelen jött egy kinyilatkoztatás, hogy ez a nehézség az életemben egy hegy, amit le lehet parancsolni a Jézus nevében az én utamról. És akkor én ezt kezdtem gyakorolni, és parancsoltam a hegynek. És azt mondtam, hogy a Jézus nevében parancsolom ennek a hegynek, amely az utamat állta, és nem tudok tőle boldogulni, parancsolom a hegynek a Jézus nevében, hogy menjen el előlem, és menjen a tengerbe. És ezt azelőtt való napokban gyakoroltam, és mondtam többször, és utána meg lett a nagy győzelmes kocsi vizsga. És azt mondtam, hogy én még olyan jól kocsit nem vezettem, mint azon a vizsgán. Soha azelőtt. Tehát annyira éreztem az Úrnak a jelenlétét, és amikor az oktató megnézte a hiba pontjaimat, azt mondja, hogy 4 pont, hát ez semmi. És tudtam, hogy én ezt a magam erejétől nem tudtam volna megcsinálni, csak hogyha az Úr segít. Úgyhogy ez életemnek az egyik legnagyobb győzelme. És azután azt kérdeztem az Úrtól, hogy Uram, látod, te most megsegítettél, de mire volt ez az egész jó? Hogy keresztül menni ezen a traumán, amiben majdnem belebetegedtem. És akkor utána az lett a válasz, hogy kaptam egy verset az Úrtól, amit megírtam. És megértettem belőle, hogy lehet, hogy sokaknak a javára fog szolgálni, és sokan majd megértik, hogyha tényleg ilyen hegyek vannak az útjaikban, azt a Jézus nevében valóban le lehet parancsolni, ha megkapják rá a kinyilatkoztatást. Úgyhogy most elolvasom ezt a verset. A címe az, hogy parancsolj a hegynek a Jézus nevében. Biztonságos sima utadba hirtelen egy áthatolhatatlan sziklafal állt. s most lesújtva tántorogsz a porban, mert nem visz az út tovább. Legyőzhetetlen ellenfél mered rád. Most vértezd fel magad, és állj ki merészen, és parancsolj a hegynek a Jézus nevében. Elmozdul az, s a tengerbe zuhan nagy robajjal. Parancsolj a hegynek a Jézus nevében. Örökérvényű szellemi törvények vannak a birtokodban. Jézus rád örökítette a neve használatának törvényes jogát. Öltözz be a szellemi fegyvereidbe a mustármagnyi hittel, és parancsolj a hegynek a Jézus nevében. Jézus neve minden név fölött való. Jézus nevére minden térd meghajol. Erő és hatalom van e névben, szabadulás és gyógyulás van e névben, győzelmek győzelme van e névben. Parancsolj a hegynek a Jézus nevében. Nem a te erőd és nem a te hatalmad. Jézus Krisztus ütközik meg a démoni hadakkal. Jézus Krisztus törte össze Jerikó kőfalát. Parancsolj a hegynek a Jézus nevében. Elmozdul az, s a tengerbe zuhan nagy robajjal. Parancsolj a hegynek a Jézus nevében. Most vértezd fel magad, és állj ki merészen. Legyőzhetetlen ellenfél mered rád, de az átvághatatlan konok sziklatömbök Jézus Krisztus előtt megsemmisülnek. S a meddő küzdelmek színterén Jézus Krisztus visz győzelemre téged.
Újból meghallgatjuk az énekkart, és ezt követően Borzás Gyöngyi testvérné szolgál.
Uram Jézus, dicsérlek, legyen áldott szent neve, tiéd minden gondolat és tisztelet. Hozzád jövök, mesterem, ad nekem kegyelmedet, neves meg hozzád előtt, én Istenem, Istenem. Kérlek, nyisd fel újra szemem, hogy
az Úr Jézus áldja meg a testvéreket. Legelőször a bibliaórán foglalkoztatott gondolatról szeretnék mondani valamit. Az ok nélküli haragvásról. És úgy idéztem magamban az ige helyeket, és hogy mit tanulhatok én ebből az igéből, és azt jegyeztem meg úgy magamban, hogy nagyon-nagyon kell vigyáznunk a gondolatvilágunkra. Az utolsó időben a sátánnak nagyon nagy gondja van arra, hogy a gondolatunk által támadjon. Ne engedjünk neki a rossz gondolatoknak. Például, hogy néz az a testvér rám, vagy testvérnő, vagy mit vettem én észre, hanem törekedjünk arra, hogy, ahogy az ige is mondja, hogy ami csak tisztességesek, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ezekről gondolkodjunk. És akkor áldás jön életünkre. Nekem nagyon sokat segít, hogy munka közben az interneten keresek igaz szolgálatokat, vagy bizonságtevéseket, és hallgatom. És ajánlom, akinek ilyen lehetősége van, gyakorolja, mert nagyon sokat épít. A versem Dénes Ferenc írta, és a címe az, hogy csak felfelé tekints. Ne nézz a földre, annak bajára, ez rajtad semmit nem segít. Többet ér, ha felfele tekintesz, áldottabb egy parányi hit. Bizalommal tekints fel az Úrra, ne kétkedj benne, sohasem. Ő leemeli a lelked terhét, ha fáradsz, felvesz ölébe. Csak bízd rá magad teljes szívvel, élj örömére, igazán, megáldja, megőrzi életedet, s magához viszel étután. Amen.
Ismét az énekkar fog szolgálni, és ezt követően Kulcsár Ferenc testvér hallgatjuk meg.
Szembenézni a testvérekkel. Azt mondja Dávid a Zsoltáros, hogy jó az atyafiaknak együtt való lakozás. És úgy, ahogy végignézek a gyülekezeten, hát eszembe jut az, hogy Jenő testvér a délelőtt mondott valamit, és gondolom, hogy az antennából vette ki. És eszembe jutott az, ahogy olvastam az antennát, ott mondja egy helyen, hogy az iszlám vallásnál a hívők kell bújdossanak Bibliával a kezükbe. Menekülniek kell. Megvédjék az életüket. És itt, hogy végignézek a testvéreken, és eszembe jut az, hogy milyen jó, hogy nekünk nincs ebben részünk. Pedig mi se vagyunk különbek. A pénteken hallottunk arról, hogy péntek este az el kell készüljek az örökké valóságra. Sokszor elgondolkoztam ezen. És eszembe jutott az az ének, hogy vajon meg lesz-e velem elégedve? Tartottam ilyen önvizsgálatot a szívemben, az életemben. Vékás testvérnő felhívott, és mondta, hogy megkér. Hát olyan szeretet volt a benne, olyan megnyerő, hogy vállalja ki szolgálatot. És akkor eszembe jutott az az ének, amit Barta testvér idejében még énekeltem Barta testvérnővel, és Anna Mária kísérte az orgonával. És ez az ének nekem nagyon kedves maradt. És szeretném most elénekelni ezt az éneket. Volt egy hithajós az élet tengerjén, vihar sem hajtotta, sem semmi szél. Gyenge szellő óvatosan vitte előre a hajót hazafelé, mert figyelemmel kísérte útját, angyalát küldte, őrizze meg őt, a gonosz erő környezte a hajót, de Isten védte, vigyázta őt. Jött nagy borulat, hatalmas szélvihar, vad hullámokban ott majd elmerül. De a hithajós az égre tekintett, mert benne bízott, megmenekül. Mert figyelemmel kísérte útját, angyalát küldte, őrizze meg őt. A gonosz erő környezte a hajót, de Isten védte, vigyázta őt. Végre parthoz ért, árbolca letörött, roncsolt az oldala, de parthoz ért. Béke partján, boldog szívvel ült, Istennek adja át dicséretét. Mert figyelemmel kísérte útját, angyalát küldte, őrizze meg őt. A gonosz erő környezte a hajót, te Isten védte, vigyázta ő. Mert figyelemmel kísérte útját, angyalát küldte, őrizze meg őt. A gonosz erő környezte a hajót, te Isten védte, vigyázta őt. Ezt az éneket a Kémeri testvérek adták ki a 60-as években. Nagyon sok szép régi énekek vannak benne, ami nekem nagyon tetszik. Szépek a mostani énekek is. Nagyon szépek. Mindegyik Isten dicsőítő énekek. Hát kívánom azt, hogy hadd tudjon az Úr bennünket használni, hogy legyünk olyanok, hogy valóban a kívülvalók fel tudjanak figyelni rá. Mert azt mondja a Jóisten ígé, hogy ti levelek vagytok, és olvas benneteket a világ. Milyen vagyok? Mit mondanak rám? Délelőtt hallottam egy bizonságtevést, Kói testvér emlegette, és hát elgondolkoztam rajta. Azt mondja, ha az és az ott van, azt mondja, akkor nem megyek a gyülekezetbe. Hát nem szeretnénk ilyen lenni. Hadd legyek só. Hadd lássák meg Jézusnak szépségét életemben, mint ahogy mondja az énekíró is. Hát kívánnám valóban valahányszor valaki ide kiállnak, vagy a szószékre fel, hát ott a padban, ott imádkozni és imádkozni azért, hogy Uram, hadd használjad fel azt a testvért. Emlékszek rá, amikor vásárhelyen voltam a gyülekezetben, Vas Gergely testvért, akik már átlagban mindenki ismeri, már az idősebbek, azt mindig azt láttam, hogy a padba ott lesütött fejjel imádkozott. És nagyon szép dolog ez. Budai testvértől megtanultam azt, hogy amikor valahova elment, vagy elmentünk együtt beteget látogatni, az volt az első, hogy imádkozzunk. Testvérek, az imának nagy ereje van. És mint ahogy mondtam is, szeretném azt, hogy elmondan az énekíró vagy, hadd lássák meg az Úr Jézus szépségét az életemben, hogy mások is megkívánják, hogy mások is megtérjenek a jó Istenhez. Ezt kívánom. Amen.
Még egyszer az énekkart kérjük, és ezt követően Szűcs Kati testvérnek szólnak.
Amen.
utoljára itt álltam, akkor fehér ruha volt rajtam, akkor is nagyon izgultam, most is. Lehet gyakrabban kellene ide álljak, és aztán ez elmúlna. Hát azóta sok minden történt velem, szeretném a testvéreknek egy kicsi részét elmondani. Mikor itt álltam fehér ruhába, akkor láttam a testvéreket, amint örömmel néztek ránk, bátorítottak, és amikor az összejövetelnek vége volt, akkor mindenki áldást kívánt az életünkre, és sokan azt mondták, hogy na, most a próba még ezután fog következni. Hát elgondolkoztam ezen, ugyan már milyen próba lehet az én életemben ennél nehezebb, mint hogy valaki, egy bűnös, nyomorult ember odaálljon férjével szembe, és elmondja azt, hogy miben vétkezett ellene, és mennyi mindent tett ellene, mi lehet ennél nagyobb próba az életébe. Vagy az, hogy mikor mindezeket megtette, és békétlenség volt a családba, utána majd odaállni, hogy elmondani azt, hogy most már a vallásától is kíván megszabadulni, és az Úr gyermekeként szeretne élni. Milyen nagyobb próba lehet ennél az én életemben? És igazat adtam a testvéreknek, mert jöttek a próbák, a harcok. De ezeket a harcokat már nem egyedül kellett megharcolnom, az Úr velem volt. Azt gondoltam, hogy a családomban úgy lesz békesség és nyugalom, hogyha én hűséges, szerető, engedelmes feleség leszek, mindenben engedelmeskedek férjemnek, hadd lássa, hogy milyen nagy munkát és tökéletes munkát végez az Úr az én életemben. És elkövetkezett az az idő, amikor bárhogy próbáltam viselkedni, a férjem kicsit jobban ellenséges volt velünk szembe. És ezt nem tudtam, hogy miért most történik ez, miért a keresztség után, miért nem előtte. És aztán még jobban próbáltam még kedvesebb lenni, minden kérésébe eleget tenni, kedveskedni neki, és egy idő után rájöttem, hogy felcserélődött a sorrend nálunk, hogy előbb engedelmeskedem neki, és utána Istennek. Mert néha furcsa kérésekkel állt elém, és én, hogy láss, hogy én milyen engedelmes vagyok, hát én ezeket megtettem. És amikor rájöttem, hogy ez nem Isten szerint való, akkor elcsüggettem, és volt bennem egy harc, hogy na most már, hogyha, mivel ő sofőr és nincs itthon mindig, akkor úgy gondoltam, na most, hogyha hazajön, akkor elébe állok, és elmondom neki, hogy nincs ez így jól, hogy bár én engedelmes feleség leszek, de nem tehetek meg mindent, ami az Úr akaratával ellenkezik. És ahogy ezen tűnődtem, beszélgettem testvérnőkkel is, imádkoztunk ezért, a 17. Zsoltárt olvastam, és Dávid úgy jegyezte meg, hogy oltalom és kérés a hitetlenek ellen. És ahogy elolvastam azt a Zsoltárt, úgy számomra az volt az üzenete, hogy csak kitartóan imádkozzak az Úrhoz, mert ő harcol én helyettem. Nem kell nekem megvívnom ezt a harcot, nem kell szembeszállnom vele, hanem hűséges legyek hozzá, és olvassam az igét, és imádkozzak, és ő megharcolja helyettem ezeket a harcokat is. Elmondhatom, hogy változott megint az életünk, és nincsenek azok a harcok, amik azelőtt. És sokat imádkozom az Úrhoz, hogy ő is megváltozzon, és látom is benne, hogy az Úr munkálkodik. És most Isten kegyelméből, amikor voltak a női csendes napok, én is elmehettem, és ottan a téma pont az volt, hogy Isten ajándéka a család. És feltették a kérdést, hogy tudunk-e férjünkre úgy ajándékét ránézni akkor is, hogyha ő ellenünk van. Tudjuk-e őt ugyanúgy szeretni, és Isten ajándékként tekinteni rá? Hát ezt tanulom én, és imádkozok sokat, hogy az Úr még változtassa az életemet, hogy úgy fogadjam el őtet, és ahogy ő él, és ne én változtassam meg, hanem én inkább példamutató életet éljek, mint az Úr gyermeke. Mert akkor látja bennem a változást, hogyha néha neki is nemet mondok, és látja, hogy tényleg az a jó, amit az Úr akar, és nem az, amit ő. És az egyik testvérnő még azt is elmondta, hogy Isten úgy ajándékoz meg bennünket, hogy megajándékoz bennünket élettel. Utána megajándékoz, hogy felnövünk, iskolába járunk, és aztán férhez megyünk, megajándékoz egy férjel, megajándékoz gyerekekkel. És Isten szeretné látni, hogy hogy élünk a családban, hogy majd egyszer, hogyha ott megjelenünk az ő színe előtt, akkor számon fogja kérni tőlünk, hogy adott nekünk ajándékba egy családot. Mit tudunk felmutatni? Hogyan éltünk? Milyen példamutató életet éltünk? Hogyan viselkedtünk férjünkkel, gyermekeinkkel? Én nem voltam mindig példamutató életű, nem éltem mindig úgy, hogy példát tudjak mutatni. De az Úr csodálatosan megoltalmazott azért, hogy a gyermekeim felnőttek úgy, hogy szerették fele barátaikat. És nem engedte az Úr, hogy amíg úgy éltem, hogy őtet nem ismertem, szétrombolódjon a családunk, megtartott az ő kegyelméből. És amikor jöttünk Ákos úr hazafele, akkor azt mondtam a lányoknak, nagyon sok áldást kaptam, mennyei örömöket, amiben nekem nem volt részem, és azt mondtam, ugye lányok, milyen jó hívőnek lenni, milyen jó az Úrral járni, és úgy fogalmazódott meg bennem a gondolat már többször is, hogy Isten nélkül én nem éltem, csak léteztem, voltam valamilyen szinten, de mióta őtet ismerem, azóta bár harcok vannak bennem, néha elcsüggedek, de meg annyiszor felemel, ad nekem testvéreket, akik imádkoznak én érettem, akik tanácsokkal ellátnak, és igyekszem jó példamutató életet élni, és megtanultam azt, hogy ne én emberi erővel formáljam a családomat sem, az életünket, hanem bízzam azt az Úrra, imádkozzak, hűséggel szolgáljak, és ha tehetem, akkor mindig tegyek róla bizonyságot, bármerre járok. Ezt még nekem nagyon gyakorolnom kell, azért is izgulok így, de hogyha többször teszek bizonyságot, akkor biztos ez is elmúlik, és szeretném, hogyha az életem olyan lenne, hogyha valaki rám néz, akkor látná bennem, hogy Isten milyen könyörületes és milyen kegyelmes, hogy egy bűnös nőből is tud formálni egy hívő asszonyt, aki leteszi életét az ő kezébe, és hajlandó az ő útján járni. Kérem a testvéreket, hogy mindazokért imádkozzanak, akik most merítkeztünk be, mert látom, hogy nem nagyon állunk ide bizonyságot tenni, de higgyék meg testvérek, hogy nagyon nagy harcok vannak körülöttünk, és néha nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezeket a harcokat. És hogyha néha a testvérek látják, hogy akár fiatalok, most a fiatalokat mondom, mert én már azért nem az ő korosztályuk vagyok, akkor kérem szépen a testvéreket, hogy szólítsák meg őket, és kérdezzék meg, hogy hogy vannak lelkileg. Én olyan helyzetben vagyok, hogy a munkahelyemtől mert volt egy kedves testvérnőm, aki nekem nagyon sokat segített. Nap mint nap beszéltem vele a próbákról, az életemről, de lehet a fiataloknak nincs ez, hogy ők minden nap beszélgessenek. Arra kérem a testvéreket, hogy kérdezzék meg néha tőlük, hogy hogyan is vannak, mióta megkeresztelkedtek, milyen harcaik vannak, mert vannak, és nem biztos, hogy, tehát nem látszik rajtunk, de néha elcsükedünk, és nagy erőfeszítésbe kerül, hogy megmaradjunk a keskeny úton. Amen.
testvéri szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és kívánjuk azt, hogy mindenki, aki eljött az Úr házába, mindenki nyerjen üzenetet tőle. És hiszük azt, hogy már az Úr szólt hozzánk, az énekeken, a bizonyságtevéseken keresztül. Jól esett hallgatni a bizonyságtevéseket, az átéléseket, amin keresztül mentek testvéreink a megpróbáltatásokban is. Mindenkit szeretettel köszöntünk. Ha valaki visszamegyen gyülekezetünkből, vigye a gyülekezetünknek szeretetteljes köszöntését. Most az énekkar még fog szolgálni egy énekkel, és az énekkar szolgálata után a borzási testvér fogja hirdetni az igét.
Számomra itt lenni a testvérekkel valóságban is. Elmondom, hogy nagyon sokszor vagyok én együtt testvérekkel otthon. Ezelőtt néhány évvel VK-s testvérnétől kaptam egy nagy csomag anyagot, CD-ket, amely tartalmazza az egész felvételeket, mióta már az internetre feltesznek, de még azon kívül is sok értékes anyagot. És ott van idő elidőzni lélekben a testvérekkel. Most legutóbb egy ige szolgálatát hallottam Ivaniszki testvérnek, arról az ígéről, hogy mért meg a templomot és az imádkozókat, akik ott imádkoznak, Jelenések könyvében. Régen volt ez már, lehet testvérünk emlékszik arra az ígére. A múlt évben is, ahogy bejegyezték a weboldalra, örültem annak, hogy hallhattam a szolgálatokat Stuttgart dombjain, ahogy a mezőgazdasági munkát végeztem, sok értékes szolgálatot és éneket, megtanultam a sok énekeket, amit most énekelnek, ezt is, és örültem az Úr igéjének. Köszönöm szépen, hogy engemet is megbíztak szolgálattal. Adja az Úr, hogy valamit én is tudjak adni, általam tudjon áldást adni és üzenetet. És elsősorban nekem is. Mert úgy vagyunk mi, hogy a Biblia nagy személyeit csodáljuk. Áldjuk az Urat, hogy voltak ilyen emberek, mint Illés. Aki azt jelentette ki a király előtt, él az Úr, akinek színe előtt állok, hogy az esztendőkben sem harmad, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédeim szerint. Mert én az Úr színe előtt állok. onnan jövök, most is ott vagyok. Az ő nevében szólok. Ő nyitotta meg fülemet, hogy halljak, szememet, hogy lássak. És a jelenlegi helyzet szerint az ő nevében szólok nektek. Hatalommal szólt. Majd mikor a Baál papjaival kellett felvegye a versenyt, olyan erővel, bátorsággal, ha kellett gunnyal, iróniával, de az Úr nevében szólt. És aztán odalépett az oltárhoz, és segítségül hívta az Ábrahám, Izsák és Jákob istenét. És az Úr hatalmasan megmutatta az ő erejét. Utána most látjuk, hogy azt mondja a királynak, hogy egyél és igyál, nagy esőnek zúgása halszik. Ő, mint a hit embere, az Úr szolgája, hallotta. Jön az eső, jön az áldás, amire már 3,5 év óta várt a nép. És ahogy az első énekben hallottuk, ha Isten csak napsugarat küldene, és nem lenne eső, mi lenne ebből a földből? Milyen nagy áldás az, hogy van eső. A tudomány jelenleg sokkal inkább, mint eddig bizonyítja és megdöbbenti az embereket, meg kellene, hogy döbbentse, hogy ez nagy csoda, hogy van eső ezen a földön. Van harmat, van eső, csapadék, amit még sehol nem fedeztek fel egy bolygón sem. Istennek hatalmát látjuk ebben. Természetesnek vesszük. Amikor felhozzuk az Isten bizonyítékokat az ateisták előtt, nagy kérdéseket állítunk eléjük. De ilyen egyszerű dolog. Az Úr azt mondja, ő az, aki bezárja az eget, hogy ne legyen eső, és neki hatalma van, hogy adjon is. És azt akarja, hogy mi gyermeki hittel megálljunk és csodáljuk az ő művét. Mert ez Istennek a keze. Csak ő tud ilyet tenni. Nincs más, aki tudjon adni esőt. Azt mondja az Új Szövetségben az ige erről a profitáról, hozzánk hasonló természetű ember volt. Mi azt mondjuk, rendkívüli hívő ember. Az volt. De azt mondja Jakab apostol, hozzánk hasonló természetű ember volt. Tanuljunk tőle kitartóan, hívő módon imádkozni. Úgy látom, hogy az egyik alapvető dolog az imádságában az volt, hogy Isten színe előtt állt. A mindenható Isten előtt, aki mindent megtehet. Neki nem volt nagy dolog, hogy Akháb ott volt, a király, a királynő. Olyan erőt nyert, hogy ő csak Istennel számolt. Ő az, aki tud adni tüzet az égből, lelki megújulást, kegyelmet, bizonyságot, tud adni esőt is az égből. Úgy hallottuk a bizonysági telben, hogy a kicsiny dolgokban is, ami nekünk hegynek tűnnek, és úgy megfosztanak az erőtől, remegünk előttük, akkor is azzal számolunk, ami Istenünk hatalmas, mindent megtehet, ami embereknél lehetetlen előtte lehetséges. Ezzel a hittel imádkozzunk. De még mielőtt ez lenne, mi tudjuk, hogy amikor imában kérünk valamit, csak is az Úr Jézus nevében kérhetünk. De abban biztosan kérhetünk. Minden bizalmunk és bátorságunk elvész, ha csak magunkra nézünk. Én egy bűnös ember vagyok. És nincs fedezékem. De Krisztus azért jött, hogy azt mondja, az én nevemben kérhettek. Ő a mi megváltunk, üdvözítünk. És jöhetünk a kegyelem királyi trónja elé, járuljunk bizalommal, Krisztus nevében, hogy segítséget nyerjünk általa. Ugyanakkor látjuk tehát, hogy az ő esendő voltát, az ő kicsinységét is látja a próféta. Felmegy a Kármel hegyére. A másik próféta írásában mondjuk, hogy ha a Kármel hegyére rejtőzném, te ott is látsz engem. Ő egy magányos helyet keresett, hogy ott öntse ki a szívét. Az Úr is azt mondta, menj be a te belső szobádba, és imádkozz a te atyádhoz, aki a titkon néz, aki a mennyben van. És ebben a világi zajban úgy gondolom, hogy nagyon aktuális ez az ének is, hogy 658-as, szánj időt imára, szólj Isteneddel, járj szüntelen véle, élj igéjével, légy hívők barátja, a gyengéket védd, s ne feledd soha az áldás helyét. Szánj időt imára egy gyors világban, tölts több időt vele belső szobádban, nézd Jézusra folyton, és csak őt kövesd, hogy sokan meglássák képmását benned. Így állhat meg az Úr. És itt van a kérdés, hogy milyen a mi ima életünk. Volt olyan király is, Elizeus bátorította, hogy kérj az Úrtól. Jelképesen nyillat kellett lőn a földbe. Lőj! Ez képezte az imádságát. Egyszer-kétszer belelőtt, abba hagyta. És a proféta felháborodik, és azt mondja, 7-szer kellett volna lőjött, sokszor. Abba hagytad, így nem lesz győzelmet. Itt Illés proféta azt mondja, menj vissza 7-szer, és újra imádkozik. Az Úrtól nyert ezt a kegyelmet, hogy így tudott imádkozni, de ez képe a hívő embernek. Ha mi abba hagyjuk, ha valamit kérsz, Saulról olvassuk, hogy akart imádkozni, hozd elő az efódot, mondja, megkérdezzük az urat. Közben mozgolódást lát az ellenség táborában, amikor Jónatánék ott már hadakoztak, és akkor azt mondja, hagyd abba, amit kezdettél. Nincs arra időnk, hogy imádkozzunk. Megyünk anélkül. Az Úr őrizzen bennünket, hogy ilyen sekély legyen az életünk. Nem ez az oka a mi kudarcainknak. Isten hatalmas, mindenható. De ő próbára tesz minket, és azt akarja, hogy kérjünk, keressünk, zörgessünk az ő színe előtt. És azt akarja látni, mennyire fontos nekünk az. És az is, hogy milyen testtartása volt Illésnek itt. Nem a konvencionális imádkozási módot választotta. Úgy érezte neki, teljesen összezsugorodott. Úgy képzeljük el, mint ahogy az anyamében van a gyermek, mert azt mondja, hogy ott a fejét a térde közzé tette. Nem is lehet azt már gyakorolni akárkinek. De ő úgy érezte magát, hogy Isten előtt összezsugorodik, semminek érzi magát. Vagy azt is jelenti, hogy nem a világhoz szabta magát. Testvéreim, nekünk a hívők arról kell ismertek legyünk, hogy mi az Úrral járunk, mint Illés. Szentségben, tisztaságban, imádkozó élettel. És meg kell lássák rólunk, hogy mi a názareti Jézussal voltunk. Segítsen az Úr erre, hogy legyen ima életünk. Járjunk vele tisztaságban. Ne a kor határozza meg a mi eljárásunkat, hanem jár Isteneddel, tölts időt véle, és így tölthet el az ő békéje. Volt ima társa is. Ez a szolga egyszerű ember lehetett, nem tudom mennyire tudta felfogni az ima súlyát, de azt mondja Illésnek, nincs semmi, visszajövök, nincs semmi. Illés azt mondja, menj vissza 7-szer. És a szolga teszi. Vajon mi volt az elméjében, miközben ezt tette? Úgy gondolom, hogy mint Ábrahám szolgája, valami tisztelettel volt az iránt, amit az ő ura tesz. És mellé állt abban. Együtt imádkozott vele a maga módján. Nem mondta azt, nem érez semmit, úgyis hiába való. Menj a tenger felé, és várd a választ. Sokszor az is baj, hogy bár töprengünk, aggódunk, imádkozunk, csak éppen nincs hitünk, hogy várjuk a választ. Humorosan mondta valaki, hogy imádkozott az öreg néni, hogy a tengerbe hulljon a hegy, szó szerint. És hát másnap kérdezi a gyermek, na ott van még. Hát tudtam én, hogy úgyse valósul az meg. Tehát nem volt hite hozzá. Ami számunkra az az üzenet van ebben, hogy legyünk imádkozó emberek. És Illés Istene ma is él. Ma is ugyanaz, és az ő szolgáit így formálja. Így adja az erőt. És Illés nem alkalmazkodott a királyhoz sem. Azt mondja, te eredj, egyél és igyál. Én megyek imádkozni. És azután nem ült fel a király mellé a szekére, hogy úgy menjen. Ment a gyalogosokkal, a király előtt futott egész Jezréelig. Tudjuk a továbbiakban, hogy az ő hite is, mintha megingott volna. De az Úrnak gondja volt, hogy megerősítse. Erősítsen meg bennünket is, és támogassuk egymást. Tisztítson meg az Úr lelke, és segítsen hatékony imádkozásra. Várj az Úrra. Ha késik is, bízzál benne. Az ő, a te egyéni szükségedben, családi helyzetedben, akármilyen vonatkozásban, tárd ki szívedet az Úr előtt, alázd meg magad, higgy az ő hatalmában, üresítsd meg magad, és tagadd meg magad, és bízd az Úrra a te életedet, és ő megmutatja az ő hatalmát. Legyen áldott ezért az ő neve. Amen.
Kedves történetet olvastunk, hogy ezt a fiatalok is ismerik, és nagyon, én előttem is nagyon kedves az Illésnek a története. Testvérünk említette, hogy 3,5 évig nem volt eső, és megjött az eső. Izraelnek a legsötétebb története, itt írták abban az időben, amikor Illés elkezdte a szolgálatot. A nép el volt hajolva, királlyal együtt, tudjuk a történetet, nem is akarom magyarázni. Csak annyit, hogy rövid párbeszéd után, mikor megmutatkozik Illés Akhábnak, megmutatja az egyedüli utat ahhoz, hogy Isten adhasson esőt újra. És ez az ítélet volt. A bűnt, amelynek következménye, az ítélet, a nép elhajlott, Isten ítélete következett, csak ítélettel lehet jóvá tenni. Már Salamon imádkozott azért, vigyázzatok, ne hajoljatok el, mert ha elpártolati szívetek, az Úr megvonja az eső, nem lesz eső. És a nép elhajlott, és pontosan úgy történt. És Illést felhasználja az Úr arra nézve, hogy ezt az ítéletet végrehajtsa. Tudjuk a történetet. És Illés erővel és hatalommal, mint aki ő ossza lapot a királynak, és én ezen csodálkoztam, hogy volt az, mikor találkoztak, és még elkezdtek szinte vitatkozni, azt mondja, te vagy az Izrael háborítója, és Illés azt mondja, hogy nem én, hanem te, és a te bűneid. Azok tették tönkre az Izraelt, és az egész népnek a szíve elhajlott, és a hitehagyásnak a vezetője volt Akáb. Akkor Illés azt mondja neki, mint hogyha parancsolta volna, hogy gyűjtsd össze a népet, de nem csak a népet, legyen ott a király is, legyenek ott a vezetők is, legyenek ott a papok, mindazok, akik hozzájárultak a romláshoz. És előáll az ítéletet, azt tudjuk, végrehajtja az ítéletet, és az ítélet megtisztítja az áldás útját, és a mennyből jövő tüzet követi az égből jövő eső. Testvéreim, az első dolgot, amit el szeretnék mondani, ilyen volt ez a korszak, ilyen volt ez az idő. Most mi milyen időt élünk? A mi egyházunk, a baptista egyház, a mi gyülekezetünk, lebontsuk egyéni életünkre. A meghanyatás, a hanyatlás vagy a virágzás korszakát éljük. Ez nagyon jó, hogy ebből a történetből megtudjuk. A vezérgondolatunk az, hogy várj az Úrra. És azon gondolkoztam magamban, hogy mire várt Illés? Mit várt Illés? Próbáljuk megfogalmazni, segítenek a testvérek. Mire várt Illés? Mi volt az, ami őt, az Úr lelke őt készítette, hogy várjon? Mire várt ő?
Nemzeti ébredésre.
Nemzeti ébredésre. Mire várt Illés? Hogy gyülekezetekbe, körzetekbe, hogy szeretek együtt prédikálni a testvérekkel, és elsorolok egy néhány dolgot. Nézzétek meg, hogy mire várt Illés. És mikor eljött az estéli áldozás ideje, odalépett Illés proféta, és mondta, Úram Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg-e mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben. Erre várt Illés. Az Isten már nem volt ismerős, hanem a bálványok Dánba is, a másik részen is, a bálványok fel voltak állítva, és azt imádták. Aztán, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok. Hadd legyen ismertető jele ma is, hogy vannak az Úrnak szolgái, Illései, közöttünk is, akik képviselik az Úrnak a nevét, hogy te vagy Isten az Izraelben is, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Mit várt Illés? Várt az Úrtól, hogy a népnek a szívét az Úr visszafordítsa. Várt erre. Aztán, miután végre hajtotta az ítéletet, mire várt Illés? Hát várt arra, hogy jön az esély, jön az áldás. És most szeretnék ennél a gondolatnál maradni, és ezzel befejezni, és utána szeretném azt, hogy imádkozzunk. Hogy mi most személyesen, mindannyian, milyen elvárásunkat, mit várunk az Úrtól? Mit várunk az Úrtól? Nézzük a gyakorlati életbe. Egy néhány dolgot szeretnék megemlíteni, amit várunk. A szülők. Mire várnak a szülők? Töredelmes, megalázkodó, összetört szívvel, hogy gyermekeik megtérjenek. Várjuk ezt, testvéreik? Várjuk ezt? Szeretnénk? Hogy gyermekeink az Úr szolgái legyenek. Mire várnak? Mire várnak? Hallottuk a bizonságtevésbe. Egyik másik testvérnő várja és lesi az Úr előtt, és imádkozik lehet éveken keresztül, várja, hogy a férje megtérjen. A betegek és a beteggondozók mire várnak? Várnak a gyógyulásra. Mire várnak? Milyen elvárásaink vannak nekünk? Mire várunk? Izrael népe abban az időben semmi elvárása nem volt. Miért? Mert megszakadt az Úrral kapcsolatuk, és semmit nem vártak az Úrtól. Be voltak telve saját magukkal, elélték az életüket, semmi elvárásuk nem volt. Az Úr gyermekeinek, az Úr szolgáinak vannak elvárásai. Magammal szembe van elvárásom. Feleségemmel szembe kell legyen elvárásom. Gyermekeimmel szembe legyen elvárásom. Van, várok az Úrra. Van elvárásom a gyülekezettel szembe. Mert ha nincsen semmi elvárásunk, akkor milyen az életünk? Közömbösen éljük az életünket. Hát, ahogy viszi az áradat. Hát, most itt kell élni, most ilyen a környezet, mostan nem lehet másképpen. Ez a hitehagyásnak a lelkülete beszél így. De akinek van hite az élő Istenbe, annak van elvárása, ha nem is lát semmit. Semmit nem látott még a szolgája Illésnek, és Illés azt mondja neki, eredj hétszer. Eredj hétszer, és Illés látott. Aztán megjelent a kis felhőcske, és Illés már látta, hogy jön az eső. Mire várunk, testvéreim? Az Úr munkálja ki a szívünket, és ezen a délutánon hadd gerjessze fel az Illésnek a lelkülete mindannyiunkat, engemet is, hogy legyen elvárásunk az Úrtól. Mert az Úr hatalmas dolgokat tud tenni. De mindig eszközre volt szükség. Isten eszközökön keresztül dolgozott. Legyél te az Úrnak egy olyan eszköze, aki az ő áldását tudja adni. Szeretném elmondani azt, úgy rám nehezítette az Úr ezt az igét. És elmondom a testvéreknek. Várok én is. Látom magamat, látom a helyzetet, látom körülményeinket. Várok lelkiébredésre. Hogy adjon az Úr lelkiébredést közénk. Adjon lelki megújulást. Gyertek testvéreim, fogjunk össze, és kérjük az Úrtól. Ha elveszítettük az erőt, ha tehetetlenné váltunk, akkor forduljunk az Úrhoz, és kérjünk tőle újbóli erőt. Várj az Úrra. Illés várt az Úrra, és nem csalódott benne. Hiszem azt, ha aki töredelmes és bűnbánó szívvel áll az Úr elé ezen a délután, akkor az Úr fogja adni az áldást. Van egy probléma. Mi az ítéletet el szeretnénk kerülni. Mit jelent az ítélet? Mikor Isten jelenlétébe kerülünk, az ő világosságába, azonnal jön az ítélet. Egyik ismertető jele. Ha az Úrral közösségbe vagyunk, folyik az ítélet az életünkbe. Ésaiás próféta oda kerül, az Úr dicsőségébe azonnal meglátta magát. És beindult az ítélet az életében. Ott, ahol nincsen ítélet, oda nem is jön az áldás. Az Úr nem tudja adni az áldást. Gyertek testvéreim, álljunk az Úr elé, és engedjük, hogy az Úr az ő lelke által végezze bennünk az ítéletet. Van mit megítéljen az Úr. Van mit az Úr lelke megfedjen bennünk. Ha szeretnünk áldást az Úrtól, szeretnénk, hogy jön az eső, egyedüli megoldás, bűnbánatot tartani.
Thank you.
Urunk, hogy mindannyian meg kell álljunk majd a Krisztus ítélő szék előtt. Hálát adunk azért, hogy ezen a délutánon érintetted a mi szívünket, szóltál hozzánk, hogy most az ideje, hogy elkészüljünk. Most az ideje, hogy rendezzük életünket, tartsunk bűnbánatot, tisztuljon meg az életünk. Most van az ideje, Uram. Kérlek, segíts meg engemet és testvéreimet, hogy amikor a színed elé kerültünk, s adol nekünk olyan alkalmat, amikor felismerjük életünket, tartsunk bűnbánatot. Hogy meg tudjál újítani, be tudjál tölteni. S a megújult szellemet, lelkületet tudjuk terjeszteni, úgy, mint Illés. Amen.
Amen.